Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Zakariás próféta könyvének 9. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Így jövendől a próféta. Örvendj nagyon, Sion leánya! Újjong, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok neked. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jeruzsálembe, a nagyvárosba sokszor sokan bevonultak, uralkodók, hadvezérek. Nézzünk utána a történelmi tényeknek. Az 1 Krónika 11 szerint Dávid erőszakkal elfoglalta a jebusziak városát. 2 Királyok 25 szerint Nabukadnezár, Babilónia királya fogta körül ostromtornyokkal a várost, majd miután meghódította, a lakosság nagy részét áttelepítette birodalma más részeire. Krisztus előtt 168-ban 4. Antiókosz Epifanész Jeruzsálembe betörő hadai szentségtelenítették meg a templomot. Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér, későbbi császár vonta sánc alá a várost, majd földig is romboltatta. 614-ben aztán második korszó perzsa hadai érkeztek fegyveresen Jeruzsálembe, hogy feldújják a várost. Másfél évtizeddel később Héraklejosz császár emberei tértek vissza felszabadítóként, de 638-ban a seregei élén ideérkező Omár kalifa foglalta vissza a várost a mohamedánoknak. A 12. században felfegyverzett keresztes lovagok érkeztek Jeruzsálembe. És ez így ment egészen 1917-ig, amikor is elemi brit csapatai szállták meg a várost, és 1967-ig, amikor felfegyverzett izraeli csapatok foglalták el Jeruzsálem óvárosát. Hány és hány fegyveres bevonuló, mennyi agresszió, micsoda hódítások. Ugye azt olvastam, történelmi háttértől, hogy aki bevonult, mint uralkodó, mint hadvezér Jeruzsálembe, feldúlta a várost, erőszakot tett a lakosságon, fogságba vetette őket, lerombolta, megszentségtelenítette, és erre jön Jézus, a menny és a föld királya, akinek igazi hatalom van a kezébe, aki bármit meg tud csinálni, amit csak akar. És milyen kontraszt, szamárcsikó hátára ül, és alázatosan vonul be Jeruzsálembe. De már, ha úgy belegondolunk, eleve, ahogy eljött ebbe a világba, a felséges Isten, a Teremtő, aki létrehozta az egész világ mindenséget a milliárd és milliárd csillagokkal, bolygókkal együtt, a Teremtő Isten belealázkodik egy emberi testbe. Azért, hogy közel jöjjön hozzánk, hogy közel jöjjön hozzám, hozzád, és persze azokhoz a jeruzsálemiekhez akkor, abban az időben. Aztán arról beszél Jézus életében, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Ugye a többi uralkodó és hadvezér mind azért jött, hogy ő előtte leboruljanak, és aztán ő alá vessék magukat az emberek. És Jézus arról beszél, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aztán megmutatja a lábmosás történetében, hogy elvégzi a rabszolga munkáját, amikor megmossa az apostolok lábát, ezzel példát adva neki, és megmossa a mi lábunkat is, mert minek nevezhetnénk a szívmosást, amiben napról napra részesít bennünket a mi Urunk. Sokkal több szenny van abban, mint ami egy lábra oda tud tapadni. Micsoda szennyes emberi szívek megmosására vállalkozott Jézus. És aztán, ha gondolok az úrvacsorára, ez is micsoda felfoghatatlan, misztérium, titokzatos dolog, hogy a mindenható Isten belealázza magát egy ostyába és egy kortyborba, azért, hogy hozzád érkezzen, hogy veled találkozhasson, amikor odajárulsz az ő oltárához. Kedves testvérek, pedig ezek után gondoljunk a saját szívünkre, a saját életünkre, mint ahogy az énekbe is énekeltük. Most Jeruzsálem a mi szívünket jelenti, a mi életünket jelenti. Ugye az elmúlt hetekben sokszor hangsúlyt tettünk rá, hogy a Bibliát az óegyházi atyák háromféleképpen magyarázták, és ebből az egyik az, hogy mindig vonatkoztassuk a saját életünkre, hogy amit olvasunk a Bibliából, az mit jelent a mi szívünkben, a mi életünkben. Jeruzsálem a te szíved, a te életed. És akkor most gondolj bele, kedves testvérem, hogy kik és hogyan vonultak be a te szívedbe. Hogyan akartak bevonulni, vagy be is vonultak. Eszmék, tanítások, különböző emberek, barátok, szerelmek. Nagyon sokan, nagyon sok ember, és nagyon sok eszme, ideológia, tanítás, irányzat próbált már meg bevonulni a te szívedbe, a te életedbe is, vagy be is vonult. És mit hoz ez magával? Sokszor csalódás marad vissza. Sokszor az marad vissza annak az érzése, hogy igen, elnyomatásban volt részünk, mert valakit elfogadtunk, valaki után mentünk, vagy valamit, egy eszmét, egy tanítást elfogadtunk, és azután mentünk, és ez bizony egy elnyomatásba tartott bennünket. És sebek maradnak vissza, és csalódások maradnak vissza. Ezen a héten két könyvet is kaptam elolvasásra, mind a kettő valami ilyesmiről szól. Az egyik Bonyai Péter a címe az, hogy szientológus voltam, a HVG kiadásában jelent meg. Döbbenetes elolvasni ezt a könyvet. Ugye a szientológia valahány évvel ezelőtt nagy divatnak örvendett itt hazánkba. Volt, amikor bent jártam Pesten, és hatalmas könyvesbolt kirakatta, tele volt dianetikai és szientológiai könyvekkel. Megdöbbenve néztem, hogy jé, egy világi könyvesbolt ennyire odaadja magát, hogy egy vallást terjesszen, mégpedig egy ördögi vallást, egy hamis vallást, de tényleg nagy divatja volt. Önismereti tesztek, tanfolyamok, csak fizess ki azt a nem tudom hány százezer, meg hány millió forintot, és sikeres leszel, győzelmes életed lesz, békességed lesz, és minden rendben lesz, sőt, az egész világot meg fogod tudni váltani. Leírja ez a Bonyai Péter, hogy keveredett bele ebbe a nagyon veszélyes szektába, ahol egyértelműen elszakították ezeket a fiatalokat a szüleiktől, a családjuktól, egyértelműen elnyomatásban tartották őket, és így tovább. És ahogy olvasom ezt a könyvet, aztán nagy nehezen, ahogy felismerte a hamisságokat, sikerült neki ebből kikeverednie, sikerült szakítania ezzel az egyházzal, idézőjelbe egyházzal, ugye egyháznak nevezik. De milyen döbbenetes, hogy emberek ezrei, még nagy cégvezetők is küldték erre a munkásaikat, hogy ilyen tanfolyamokat kell végezni, mert akkor lesz sikeres a munka. Emberek ezrei aláadták magukat valaminek, egy hamis istenségnek, ami aztán tönkretette az életüket, tönkretette a családi életüket, tönkretette az érzelmi életüket, bábokat faragott belőlük. És így tovább sorolhattam. Csak egy irányzatot ragadtam ki a sok közül, ami be akar vonulni az ember szívébe, életébe. Tulajdonképpen az ördög akar egy-egy ilyen irányzat által hatalmat venni a szívünkön, az életünkön. A másik könyv az Iszákos mentő missziónak a kiadványa, és Jézus által megszabadult volt alkoholisták tesznek bizonyságot benne, és e könyv által is elgondolkoztam azon, hogy igen, az alkohol istensége is ilyen. Be akar vonulni az ember szívébe, életébe. Azt mondja, hogy majd én adom a felejtést. Azt, hogy egy bulis víg életed lesz. Hogy nem a rossz dolgokra fogsz gondolni, hanem vidám leszel akkor is, amikor szomorkodnod kellene. Milyen csábító dolog ez, és mennyien aláadják magukat. És mi marad vissza, ahogy ezekből a beszámolókból olvasom, tönkrement életek, tönkrement családok. Ezek az emberek, akik bizonyságot tettek, szerencsére megtalálták a megoldást, illetve a megoldást találta meg őket, mert tudjuk, hogy Jézus találja meg az embert, nem az ember Jézust. Sok minden be akar vonulni, hadvezérként, uralkodóként a mi életünkbe is. Most pedig itt van Jézus. És szeretne ő bevonulni a szívedbe, de nem mint elnyomó hatalom, nem mint leigázó zsarnok, hanem alázatosan, szamárcsikó hátán. Ez azt jelenti, hogy ha beengeded, ő nem tesz erőszakot, ő nem fog betolakodni. Ha akarod őt, ha ajtót nyitsz neki. Ha beengeded, akkor téged is lábmosásban, azaz szívmosásban részesít, elvégzi a rabszolgamunkát. Ha beengeded, kiirtja a harci indulatokat a szívedből és békét hoz, ahogy olvassuk itt Zakariás jövendőlésébe, kiirtja a harci kocsit Efraimból. Békét hirdet a népeknek. Mennyi agresszív indulat van bennünk. És időnként úgy elgondolkozunk rajta, hogy de jó lenne szabadnak lenni ettől a sok idegességtől, ettől a sok dühtől, haragtól, ami úgy bennünk felgyülemlik. Ez csak Jézus tudja belőlünk kiirtani, senki más és semmi más. Aztán azt írja Zakariás, hogy megszabadítja a foglyokat. Szabadon bocsátja a foglyokat. Most is gondoljunk saját magunkra, hogy megvannak kötöződve az érzéseink, hogy megvan kötöződve a gondolkodásunk. Jézus szabaddá tud tenni az ilyen megkötözöttségektől. És azt mondja, hogy a veled kötött szövetség véréért. A veled kötött szövetség véréért bocsátom szabadon foglyaidat. És itt gondolunk egyrészt arra, hogy igen, Jézus véréért lehetséges ez, mert ő meghalt értünk a kereszten. Gondolunk másrészt megint az úrvacsorára, hogy Jézus véréért, mert ő azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ha oda járulsz az úrvacsorához hittel, bizalommal, vágyódással, akkor a Jézus véréért szabad leszel minden megkötözöttségtől. A felolvasott ige azzal végződik, hogy még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok neked. Elgondolkoztam ezen, hogy vajon a mi életünkben mit jelenthet ez a kétszeres kárpótlás. És aztán arra jutottam, hogy minden valószínűséggel azt jelenti, hogy az egy rész az itteni földi életünk. Mert hogyha Jézus bevonul a szívünkbe, az életünkbe, akkor ezt a földi életünket is megváltoztatja. Sokkal boldogabbá, szabadabbá, békésebbé teszi, mint amilyen ő nélküle tud lenni. A kétszeresség pedig azt jelenti, hogy ezen túlmenően, ami igazán számít, hogy ő ad örök életet a mennyben. Senki más, semmi más, semmilyen eszme, ideológia, tanítás, vallás, egyház, semmi, senki nem tud életet adni. El nem múló örök életet csak Jézus egyedül. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amikor arra emlékezünk, hogy te bevonultál Jeruzsálembe, akkor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne, ha bevonulnál a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Te látod, Uram, hogy mennyi minden gondolkodásmód, emberek, mindenféle dolgok és személyek megpróbálnak uralmat venni rajtunk, megpróbálnak bevonulni a mi életünkbe, és legtöbbször engedjük is ezt. Bocsáss meg, Uram, azért, mert sokszor beengedtünk más dolgokat az életünkbe, amit nem kellett volna. És kérlek, Uram, hogy a Te szent lelked által győzzél meg bennünket, hogy Te vagy az igazi király. Csak neked érdemes odaadni a szívünket, az életünket. És ezt végezd el bennünk, Uram, hogy egészen odaadjuk magunkat Te neked, hogy a Te uralmad alatt éljünk, mert csak az tehet bennünket boldoggá, e földi életünkben is, és az örökké valóságban is. Amen.